475. énekünket keressük ki.
Ma este arról lesz szó, hogy boldogok a tiszta szívűek, és ebben az énekben is tiszta szívet és szent lelket kérünk mindjárt az első verszakában. A 475. ének úgy kezdődik, hogy imádkozzatok és buzgón kérjetek. Akik később érkeznek, még itt elő van egy néhány hely, ott oldalt is kettő, meg az ablak felőli széksor szinte végig beülhető, tehát nem marad ki senki azért, mert nem volna helye. 475. ének.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk téged, hogy te atyai kezedbe veszed a mi életünket, és tisztogatsz bennünket. Sokszor talán a te tisztogató munkád, ami szemünkben nehéz, sokszor nehezen tudjuk elviselni, amikor megpróbáltatásokkal, betegségekkel, különböző hitpróbákkal látogatsz meg bennünket, és megtisztítasz, mint az ezüstöt. De te akarod, Uram, hogy a te néped tiszta legyen, megtisztított nép legyen, ahogy a gabonádot is megtisztítod a polyvától, és csűrbe takarod. Úgy bánsz velünk is, Urunk. Hadd legyen ezért hálás a szívünk, mert hiszen tudjuk, hogy mindezt, amit cselekszel, ami üdvösségünkre teszed, ami boldogságunkért harcolsz, és megteszel mindent Jézus Krisztus által, egészen messzire mentél, és benne önmagadat áldoztad értünk, hogy mi valóban tiszták a tieid, és boldogok lehessünk. Amen. Szeretett testvéreim, most a hegyi beszédnek ahhoz a pontjához érkeztünk, amikor a tiszta szívről beszél az Úr Jézus, de ismételten felolvasom a boldogmondásokat. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A tisztaság kérdése nagyon fontos dolog, és talán mindent megelőzve azt kellene egy kicsit meggondolni, hogy Jézus miért beszél a szív tisztaságáról. Mi is ez a szív, amiről ő beszél? A Biblia szóhasználatában a szív az ember lelke tulajdonképpen, az ember életének a középpontja. Így is mondhatnám, hogy ami érzelmi, értelmi és akarati világunk. Tehát az emberi én középpontja az a szív. És amikor Jézus azt mondja, hogy ő tiszta szívet akar nekünk adni, mert hiszen erről van szó a boldog mondásokban is, az Úr Jézus az övéiről beszél. Hogy az övéi végül is tiszta szívűek lesznek, mert ő megtisztítja a mi szívünket, és tehát amikor a szívről van szó, akkor tulajdonképpen az emberi lélekről van szó, az emberi pszichéről van szó, ami énünkről van szó, és ezt akarja Isten megtisztítani. Olyan fontos volt ez az Úr Jézusnak, hogy amikor az utolsó vacsorán, tudjuk, körülkötötte magát, és kezdi mosni a tanítványok lábát, akkor Péter apostol ezen rettenetesen megbotránkozik. Én is megbotránkoztam volna. És azt mondta, Uram, te az én lábomat nem mosod meg soha. És erre Jézus azt mondta neki, ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Tehát az Úr Jézus nem mond le arról, és akkor Péter megértette, és hozzáfűzte, hogy Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is mosd meg. Megértette, hogy mit akar az Úr, hogy megtisztítani az egész életét, hogy tiszta legyen. És az ígéret pedig az, hogy akiknek a szívük tiszta, azok meglátják Istent. Emlékszem gyerekkoromban, pláne a háború alatt, nagyon sokszor nem volt villany, aztán petróleum lámpával világítottunk, és hát bizony az bekormolta sokszor az üveget, és hát akkor fél homályba borult a szoba, de amikor édesanyám megtisztította, akkor szép fényes lett újra, és világított. Tulajdonképpen ugyanígy a bűn bekormolja a mi szívünket, egész életünket, és nem vagyunk átlátszók, ne vagyunk tiszták, hanem valójában a bűn tisztátalansága elsötétít bennünket. Sötét lesz az életünk, a gondolkodásunk, az egész lényünk. És ezért mondja az Úr, hogy szükségünk van erre a tisztításra, amit ő végezel bennünk. És itt tényleg a szív esetében nem csak az érzelmekre kell gondolni, hanem talán éppen mindenek előtt a gondolkodásunkra. Az emberi gondolkodásunkra akar az Úr Jézus hangsúlyt tenni. Gondoljunk arra, hogy ő éppen bődben vagyunk, és az Úr bejelentette az övéinek, hogy ha felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fia az emberek kezébe adatik. És aztán elmondja, hogy meggyalázzák, leköpik, megostorozzák, keresztre feszítik, a pogányok kezébe adják, és akkor Péter azt mondja az Úr Jézusnak, Uram, ez nem eshet meg veled, és akkor Péterre rászól az Úr Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán. Tehát, mint kísértő jelenik meg Jézus előtt Péter, el akarja téríteni a keresztútról, és mit mond neki? Mert emberek szerint gondolkodol, és nem az Isten szerint. Tulajdonképpen a mi gondolkodásunkat, egész szívünket, lényünket át akarja Isten formálni, hiszen a megtérés szó is pontosan ezt jelenti a görögbe, hogy metanoia, hogy a gondolkodásom megfordul. Most már másképp gondolkodok Istenről, másképp gondolkodok magamról és az embertársaimról. Isten átformálja a gondolkodásunkat. Sokszor a gyerekek kedvéért használtam számítógépes példákat, aztán elmagyaráztam nekik, hogy az Isten igéje olyan, mint a vírusölő program. Ugye a vírus, a számítógépes vírus egy gonosz mondat, egy gonosz üzenet, egy gonosz információ, amely tönkreteszi a programot, akár a gépet is. És pontosan a mi gondolataink, a gonosz gondolataink bizony tönkretesznek bennünket. Saját magunkat. Komoly pszichiáterek írják le, egy amerikai pszichiáter leírásában olvastam, hogy tulajdonképpen a legtöbb idegbetegség a rendezetlen gondolkodásból fakad. Ő úgy látta, hogy a páciensei legfőbb problémája, hogy rendezetlen gondolkodásúak, zűrzavar van a fejükbe, és rosszul gondolkodnak, és ezért így is mondanám, hasadás lép fel a gondolatvilágukba, érzelmi világukba, és ez a hasadt állapot egy rettenetesen leterhelő állapot, beteg állapot. És mindezekből ki akar bennünket Isten tisztítani, és mit mond az Úr Jézus? Ti már tiszták vagytok a beszédek által, amit én mondtam néktek. Tehát valóban az Isten igéje egy vírusölő program, ami az én gonosz gondolataimat kitisztítja, ki megszabadítja a gonosz gondolkodástól, mert ez van bennem. És igenis csak az ige végzi ezt el. A Szentlélek által megelevenített, személyesített ige engem eltalál, és rávilágít, hogy ebben is, abban is gonoszul gondolkodok. Bűnösek az indulataim, az indítékaim. Bűnösek a gondolataim, a kívánságaim, bűnös az érzelmi világom. Ezekre rávilágít az Isten igéje, és megtisztít. Ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. Tehát Isten gyönyörűen végzi bennünk ezt a munkát, aki hagyja, aki vágyakozik erre. És boldogok azok, akiket az Isten megtisztíthat. Boldog ember az, ugye, ahogy mondja Dávid, akinek Isten nem tulajdonít bűnt, hanem megtisztíthatja. Tehát tényleg ilyenek vagyunk, és minden embernek a gondolkodásával probléma van. Az Úr Jézus azt mondja a zsidóknak, éppen egy vitás alkalommal, amikor megvádolja őket, hogy ti szépen félreteszitek az Isten törvényét, a ti parancsolataitok, a ti hagyományaitok kedvéért. És akkor azt mondja nekik, hogy mert a tisztaságról folyik a vita, hogy meg kell mosni a kezed, hát a te tanítványaid miért nem mossák meg evés előtt a kezüket, és akkor Jézus nagyon szomorú azt mondja, hogy hát most ilyenekkel foglalkoztok, meg az étellel. És akkor a tanítványainak is azt mondja, még ti is értelem nélkül valók vagytok. Hát amit az ember, nem azt teszi tisztátalanná az embert, mondja Jézus, ami bemegy a száján, hanem ami kijön. És akkor mondja ezt a szörnyű felsorolást, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, hamis tanúzások, istenkáromlások. Milyen szívből? Melyik szívből? És az ember ugye rettenetesen megrendül, mikor kiderül, az én szívemről van szó. Az én szívemről van szó. Meg a te szívedről van szó. És nem kell sokat ógni-mogni az embernek, ha őszintén megvizsgálja magát, hogy milyen gondolataim támadnak nekem. Na de hát meg lehet ettől szabadulni, tényleg meg lehet ettől tisztulni, tényleg lehetséges, hogy tiszta szíve lesz az embernek. Ugye Dávid olyan csodálatosan átélt ezt a nyomorúságot, hívő ember létére. Dávidról azt olvassuk, hogy Isten mikor felkente, királlyá kente, akkor megajándékozta az ő szent lelkével. Tehát egy igazi hívő ember, tessenek meggondolni, zsoltáríró volt, Isten népének a királya volt, felkent királya, és a legdurvább bűnökbe belezuhant, amikor a kívánsága belevitte a házasságtörésbe, a paráznoságba, és végül egy közvetett gyilkosságba. Amikor Becsábé férjét, Úriást megöleti. És tulajdonképpen az ember csak megdermed, hogy Isten embere, az Isten egyik legkedvesebb embere, hogy juthat ilyen mélységekbe? Az ember egyszerűen azt mondja, hát ez borzasztó. Hát egy hívő ember, hogy viselkedhet így? Aztán ugye felmerül bennünk a gondolat, hogy na hát én ilyet nem tudnék megtenni. Ne mondd ki soha. Nehogy Istennek meg kelljen bizonyítani, hogy nem vagy különb. Ahogy tegnap elhangzott, hogy nem vagyok jobb a többieknél. Tehát ne mondjunk ilyet, hanem próbáljuk meglátni és megérteni, hogy milyen fontos fegyelmezett hívő életet élni, mert hiszen Dávid bukásának a alapvető oka az volt, hogy Isten népe harcolt, ő pedig otthon unatkozott, és azt olvassuk, hogy este kelt fel. Tehát egy fegyelmezetlen, engedetlen hívő életet élt. És bukás lett a vége, de miért? Mert nem volt tiszta a szíve. Ő maga, amikor megvallja a bűnét az Úr előtt, ugye az 51. Zsoltár erről szól, és azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, ami gonosz a te szemeidbe. És akkor nem fogadkozik. Ó, Uram, többet ilyet nem csinálok. Nem fogadkozik. Annyira jó ez, megértett mindent. Hanem azt mondja, tiszta szívet teremts bennem. És az erős lelket újít meg bennem. Megérti, hogy itt valami nagy baj van belül. Az ő szívével, a király, a hívő király, a zsoltáros hívő ember szívével valami nagy baj van. És azt mondja, tulajdonképpen nincs tiszta szívem. Azért kell teremteni, mert nincs tiszta szívem. És tessék elhinni, pontosan ilyenek vagyunk. Mindannyian ilyenek vagyunk, hogy nincs tiszta szívem. És ezt csak teremteni lehet. Azért, amikor az Úr Jézus mondja, hogy hát újonnan kell születnetek, szükség néktek újonnan születnetek, hát éppen ez a folyamat, amikor Isten egy új teremtésbe vont be bennünket, részesít az ő teremtő hatalmával, és adja, ami nincs. Ez a nagy csoda. Tehát nem lehet, ugye nagyon sokan hisznek a pedagógia, a pszichológia lehetőségeiben. Mindegyiknek megvan a maga helye a maga helyén. Igenis, a pedagógiának nagyon fontos feladata van. De új szívet nem tud adni. Tiszta szívet nem tud teremteni. De szükség van a pedagógiára. Vagy akár arra is szükség van, hogy mint pszichológus ismerje az emberi psziché, az emberi lélek dolgait, ha ez elősegíti a mi jobb megismerésünket, akkor hasznos dolog. Na de hát, ahogy ezt a mai pszichológia teszi, hát sokkal inkább bekormolja a mi szívünket, nem hogy megtisztítaná. Mert elhiteti velünk azt, hogy az ember alapjába véve jó. Ez egy iszonyatos nagy tévedés. És tényleg most ez a vita lehet köztünk, vagy bennünk, hogy valóban nincs tiszta szív? Valóban egy ember sem tud igazán Isten színe előtt tiszta módon gondolkodni, cselekedni, érezni. Egyetlen embernek sincs tiszta indítéka. Néha van, de általában nincs. És ezért valóban teremteni kell. Ugye ez a gondolat, hogy az ember jó, ez tulajdonképpen már nem is a modern pszichológia szülte gondolat, már Marx is ezt emlegeti, hogy az ember jó, csak a társadalom rossz. Na de testvérek, ha az ember jó, akkor a jó ember hogy tud rossz társadalmat létrehozni? Fából vast karika, tehát az egész gondolat alapjába véve téves. Azért rossz a társadalom, mert mi rosszak vagyunk. És a rossz ember csak rossz a társadalmakat tud létrehozni. Tessék megfigyelni, mi már minden receptet kipróbáltunk. Ilyen izmus, olyan izmus, egyik sem válik be. Miért nem? Azért, mert velünk van a baj. Nem a struktúrákkal, nem a rendszerekkel van a baj, hanem az emberrel van a baj. Ezt ebben a perspektívában is látni kell, történelmi táblatokban is be kellene végre látni, hogy nem tudjuk megoldani a problémáinkat, de nem tudom megoldani a családba, nem tudom megoldani a saját életembe, a személyes belső életembe. Csak ha Isten valami újat teremt. Nagyon világos, és sokat idézzük ezt az igét. A Jeremiás könyvének 17. fejezetében Isten beszél a prófétával. Aztán azt mondja neki, csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Tehát Isten elmondja a prófétának, hogy nem lehet mit kezdeni az ember szívével. Ezért mondtam, a pedagógia is kudarcot vall, mert az emberi szív javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Így mondja, én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója és a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Hát ez kemény beszéd, de azért Isten csodálatos ígéretet tesz. Éppen Jeremiás 31-ben olvashatjuk, hogy Isten új szövetséget ígér az ő népének. Megmondja azért, mert a régit megszegték. Hát nem is tudták megtartani. Ugye olvassuk, hogy majd akkor tudtak megváltozni, ha a néger meg tudja változtatni a bőre színét, meg a párdusz a foltjait. Majd akkor tudtok ti jót tenni, mondja az Úr. Tehát olyan világosan elmondja, hogy az ember képtelen a jóra. Javíthatatlan a szíve. Szív cserére van szükség. Így mondanám, szív átültetésre van az embernek szüksége. Isten ezt ígéri. Elveszem a kőszívet, és 20 szívet adok helyette. Tehát Isten csodálatos ígérete az, hogy nem hagyja. Az ő népét nem hagyja abba, amibe vagyunk. Hanem éppen ez a megváltás csodája, hogy ő új szívet akar adni, ahogy az ének mondja, hogy új szívet adj én Istenem. Tehát új szívre van szükségünk, mert a mi szívünk javíthatatlan. Ó, hányszor megpróbáltam én. És minden becsületes, így mondom, erkölcsi gondolkodásában becsületes ember a fiatal éveiben megpróbálja magát fegyelmezni, erkölcsös életet élni, és néha sikerül is, máskor kudarcot vall, de előbb-utóbb rájön, hogy nem megy. Nem tudom magamat megmenteni, nem tudom magamat arra a tiszta gondolkodásra, az Isten szerint való életre eljuttatni, amit tulajdonképpen Isten követelményként elénk ad. Képtelen vagyok rá. És amikor ezt beismeri az ember, akkor nem marad más, mint Uram, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Olyan csodálatos ez az 51. Zsoltár, ahogy Dávid mindent megért, és érdemes ezt rendszeresen olvasni nekünk, mert a hívő ember imádsága ez. A kudarcot valló hívő ember imádsága. Sokan úgy gondolkodnak, hogy amikor megtérnek, akkor célba értek. Nem, testvérek, a megtérés az a startvonal. Az valaminek a kezdete. Hát az Istennel való élet kezdete. Hát éppen akkor kezdődik el az, amit most Isten fog én bennem kimunkálni. Tehát az nagy tévedés, ha valaki azt hiszi, hogy én megtértem, és most már minden rendben van. Nem, hát tulajdonképpen egy életfeladata, hogy én vele járjak, hogy hagyjam, hogy tisztogasson, hogy hagyjam, hogy megmutassa az ige által azokat a dolgokat, amik a hívő életemben is bizony előjönnek. Hogy ott vannak gondolatok, bűnök, gondolati bűnök, kívánságok, amelyeket nem kell különösebb nagy ész, hogy meglássuk, hogy bizony az Isten előtt tisztátalan és bűnös. És akkor, aki rosszul értelmezi, tehát aki úgy értelmezi, hogy én megtértem, pont itt minden rendben van, kész, bejutottam a mennyek országába, aki így gondolkodik, borzasztóan meg fog rendülni a hitébe. És abban is, hogy egyszer csak azt fogja mondani, hogy egyáltalán megtértem én. És akkor elkezdi boncolgatni, hogy hát az ő megtérése, lehet, hogy nem is volt igazi megtérés, és mindenféle csacskaságot gondolunk mi magunkba, ahelyett, hogy megértenénk, hogy a hívő élet, a Krisztussal való együttjárás, az egy ilyen folyamatos tisztulás is egyúttal. Tehát a megszentelődés útja, amiről tegnap beszéltem. Tehát az akkor kezdődik, amikor megtértem. Akkor kezdődik. Akkor veszem észre, hogy hú, milyen dolgok vannak az én szívemben. Tehát visszatérek egy pillanatra Dávid felismeréséhez. Így mondja, hogy mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, ami gonosz a te szemeidben. Ezért igazad van, amikor szólsz. De egy nagyon fontos dolog ezt megérteni. Hogyha Isten szól, vegyem komolyan. Igaza van. Ha ő figyelmeztet a bűnömre, a hibás gondolkodásomra, rossz vagy kifejezetten gonosz kívánságaimra, akkor ne próbáljam, hogy elkenni a dolgokat, hanem adjak igazat neki, ahogy itt mondja Dávid, igazad van, ha szólsz, és jogos az intésed, a figyelmeztetésed, ugye? Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot keresed. Igen, annyira jól látja, ezzel azt akarja kimondani, Uram, látod, hogy testi ember vagyok. Így mondja a Zsoltáros, hogy tudja, hogy porból vagyunk. Tudja, hogy esendők vagyunk, hogy bűnösök vagyunk, hogy testi emberek vagyunk. És ezt látja Dávid. És ezt mondja, te pedig a szívbeli igazságot keresed, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és akkor tiszta leszek. Ugye itt az izsóp, ez a köteg tulajdonképpen vesző, vékony vesző, amivel a vért hintették a oltárra, vagy éppen a megtisztítandó dologra, a népre is, arra utal tulajdonképpen, hogy az áldozat vérével megtisztíthatsz engem, tehát a bűnbocsánat, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől. Aztán azt mondja itt a 12. versben, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem, ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem, vidámíts meg, hogy szabadításoddal támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket. Na az ember itt egy kicsit kiakad, hogy most bukott meg ez az ember, aztán ez akar tanítani másokat. Hát hogy jön ő ehhez? Hát épp azért. Hát épp azért, mert ő most már tudja. Tudja, hogy hol rontott el. Tudja, hogy mit nem kellett volna tennie. Tudja, hogy hogy kellett volna tennie. Hogy kellett volna megélnie a hitét. Na most már ő igazán el tudja mondani. Ő most már tényleg tudja tanítani a többieket. És ez nem nagy képűség Dávid részéről, hanem felismerte, hogy ahogy Isten neki megbocsátott, ahogy őt megtisztította, ezt kell elmondani a többieknek. És tulajdonképpen én is így merek csak itt állni, hogy nagyon jól tudom, és elmondhatom nektek, hogy Isten velem is így bánt. És mindegyikünkkel így bánik. Mert az az ő szent akarata, hogy megtisztítson bennünket, hogy valóban tiszták legyünk. Mikből? Ugye a tíz parancsolatból nagyon jól megértjük az ember irányába elkövetett bűnöket. Tehát nagyon jól érti a mai ember is, annak ellenére, hogy kevesen fogadják el, hogy egy házasságtörés bűn, hogy a paráznosság bűn, hogy a gyilkosság bűn, ezeket azért egy vallásos ember nem vitatja, hanem ezeket elfogadja. De amikor ilyeneket mond a Szentírást, hogy a parancsolat, hogy ne legyen más istened, hogy ne készíts magadnak semmiféle istenszobrot, akkor itt vagy azt mondja, hogy szenteld meg az ünnepnapot, hát ez is bűn, ha nem szentelem meg a vasárnapot. Hát Isten velem megtanította, hogy bizony bűn. Bizony bűn, ha nem szentelem meg, ha nem neki szentelem. Mert tulajdonképpen, ha neki szentelem, akkor ez visszahat rám. És tulajdonképpen Isten azt akarja, hogy ez nekem legyen hasznos dolog. Nem ő neki van én rám szüksége elsősorban, hanem én nekem ő rá. Amikor az ember olvassa az Ószövetséget is, az Új Szövetséget is, de az Ószövetségben sokkal markánsabban előkerülnek azok a dolgok, hogy az ember tisztátalan lelkekkel kerülhet kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy a Biblia, az Új Szövetség igen gyakran használja ezt a kifejezést a démonokra, ördögi lelkekre, hogy tisztátalan lélek. És ez úgy elmegy a mi fülünk mellett. Ezeket nem vesszük, ezeket a bűnöket komolyan. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy már a megtért hívő ember döbben rá, hogy nekem voltak pogány dolgaim. Én belemásztam ilyen és olyan dolgokba, amik Isten előtt tisztátalanok. Sőt, ami az első parancsolat megszegéséhez tartozik, tehát a legnagyobb bűn. És ezeket nem vesszük, sokszor komolyan is olvassuk ugye az apostolok cselekedeteiről ott könyvben, hogy az efezusi gyülekezet, a hívők, 50 ezer ezüst pénz értékű varázsló könyvet gyűjtenek össze és égetnek meg. Tehát tulajdonképpen a megtérés után döbbentek rá, hogy mi olyan dolgokat tettünk, ami Isten szemébe tisztátalan. És ezt nagyon sokszor ma sem mondjuk ki, hogy mit tesz engem tisztátalanná. Hát nagyon sokszor nem csak a testi bűnök, hanem lehet, hogy pont fordítva kezdődik, hogy belemászok olyan dolgokba, amik Isten szemébe utálatosak. Akár a jóslás, varázslás, bármelyik formája Isten szemébe azért utálatos, mert ez az ördög a sötétség oldalához tartozik. Ez nem ő hozzá tartozik. Sokan nem értik meg például, nagyon sokat kínlódtam egy kedves hívő asszonnyal, egy idős hívő asszonnyal, aki arra volt büszke, hogy látomásai vannak. És látott dolgokat. Előre látott, illetve akkor látta, amikor megtörténtek. És ő ezt kegyelmi ajándéknak vette. És amikor figyelmeztettem erre, akkor nagyon cinikusan visszautasította. És akkor én kénytelen voltam megkérdezni, hogy tessék mondani, akkor az a sorozatos öngyilkossági kísérletek miért vannak az életébe? És akkor megdöbbent. Azért, mert volt egy vonal, ahol az ördög bele tudott beszélni az életébe, és én nem mondom, hogy nem volt hívő. Tetszenek érteni? Egy bibliás hívő asszonyról van szó. És egyszerűen nem fogta fel, hogy ő neki kapcsolata van a sötétség hatalmával. Olyan megdöbbentő dolgokat tapasztaltam, ami teljesen világossá teszi, hogy mi nem játszhatunk olyan dolgokkal. Ott vannak például a spiritisták, a halott idézők, ugye, meg a idegen lelkeket keresők, a pogány vallások, a jóga és a többi. Hát ezeket nem hozhatjuk be a mi életünkbe, mint hívő emberek, mert tisztátalan lelkekkel kerülhetünk kapcsolatba. Így mondja az ige, hogy ne tegyétek magatokat tisztátalanná velük. Például az Ésaiás második könyvének 6. versében azt mondja az Úr, hogy illetve a prófét, hogy elbetetted Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal. Jövendőmondókra és varázslókra hallgatnak. Hát tele vannak a folyóiratok horoszkópokkal. Hát ez a legvadabb pogányság. Hát mi közünk nekünk ahhoz? És akkor nem egy vallásos ember olvasgatja. Tisztátalanná teszem magam vele. Mert egy olyan, így mondom, egy telefonvonal, egy rádió kapcsolat keletkezik a sötét világ és köztem. És akkor nem értem, hogy miért vagyok olyan letargikus, depressziós, miért annak. Az egyik legfontosabb tünete az ilyen kapcsolatnak, hogy ok nélküli félelem van a szívembe. Nem tudom megmondani, mitől félek. Mert az, hogy egy idős asszony ma fél Magyarországon, hogy rátörik este az ajtót, ez nem ok nélküli félelem. Hogy valaki fél a ráktól, ez se ok nélküli félelem. És így tovább, tetszenek érteni. Tehát vannak nekünk jogos félelmeink. De akkor, mikor nem tudja megmagyarázni, miért fél. Mondok egy példát. Egy tanárnő szólt nekem az egyik iskolában, hogy egy kislány füzetébe talált egy levelet, amiből számára az derült ki, hogy ez a kislány öngyilkossági gondolattal foglalkozik, hogy nem beszélnék-e vele. Hát beszéltem vele, és én ilyen kicsit nyers vagyok, és mindjárt megkérdeztem, öngyilkos akarsz lenni? És a kislány azt mondta, hogy igen. És tessenek elképzelni, egy nagyon kis talpra esett, ismertem egyébként ezt a kislány, nagyon talpra esett, szép kis 8. lány, jó tanuló, minden rendben a családba. Hát miért akarsz te öngyilkos lenni? Azt mondta, mert rettegek. Hát mondom, mitől rettegsz? Az úgy volt, mondja, meghalt az egyik osztálytársának az apukája, és ez a kislány elhívta őt, meg egy másik barátnőjét, hogy idézzék meg a halott édesapjának a szellemét. Hát megidézték. És azt mondja nekem Pista bácsi, világos nappal volt. A szoba teljesen besötétedett, korom sötét lett, és kigyulladt. És én azóta rettegek. Hát csak egy ilyen kis gyermeki butaság, és belekeveredik egy olyan dologba, amiről nem tudja, hogy egy másik világhoz tartozik, egy sötét világhoz, egy tisztátalan világhoz. A legjobban megtévesztik egyébként a keleti szokások az embereket, ott a jóga. Hát mindenki azt hiszi, hogy ez egy keleti sport. Hát ez olyan, mintha azt mondanám a katolikusoknak, hogy sportolnak, mikor letérdelnek a templomba. Hát a jóga, most tessék elhinni, ez tudományos tény, a jóga, a hindu vallás megistenülési módszere. A guruk azért lesznek istenek, mert a jóga módszerével megistenülnek. Aztán sorolhatnám ezeket a dolgokat, de nem akarok ezzel több időt elvenni, csak azért utaltam rá, mert az ige nagyon sokszor mondja, tessék megfigyelni, csak elsiklik a figyelmünk. Tisztátalan lélek. És az ember ilyennel kapcsolatba kerül, akkor nagy a baj. Tehát ebből éppen úgy meg lehet szabadulni, mint minden másból, mert az mi Urunk szabadító Isten. És ha ilyet tapasztalok, el kell mondani. Egy lelki gondozónak le kell tenni, mert ezt azért meg kell beszélni olyan emberrel, akinek van már tapasztalata. Én magam is átéltem. Most nem akarom húzni vele az időt, nekem is volt ilyen fiatalságomban, és egyszerűen nem tudtam, hogy miért vannak olyan gondolataim a legszentebb pillanatokban, amit aztán szégyeltem, és hiába küszködtem, nem tudtam megszabadulni. És amikor egy lelki gondozó azt mondja, neked valami okult dolgod volt, akkor én azt mondtam, hát nekem nem volt semmi. Aztán kiderült, hogy volt ilyen akarat átviteli játék, és mikor én letettem, megtagadtam, soha többet nem jött elő. Én átéltem. Teljes szabadító a mi Urunk, mindenből, a tisztátalanságból, mindenből megszabadít. Csak akkor lesz tiszta a szíved, ha nincs közöd a sötétség hatalmához. Az Úr Jézus azt mondja Pál apostolnak, elküldelek, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Istenhez térítsd őket, és hogy az én nevemért megkapják bűneik bocsánatát. Ez volt az apostol küldetése, és igen, ez csodálatos, ami Urunkban ezt akarja. A sötétségből a világosságra kerüljön az életem, a sátán hatalmából Istenhez kerüljön az életem. És akkor minden rendben van. Akkor megvilágosodik az egész lényed. Nem leszel egy két szívű ember. Nem lesznek kétféle gondolataid, hanem átlátszó ember leszel. Erről kiírtam Calvinnak a véleményét. Azt írja Calvin: a tiszta szívűek, akik őszintén forgolódnak az emberek között, akik nem mutatkoznak, kétféleképpen embertársaik között, nem mérnek kétféle mérték szerint, sem szavaikkal, sem magatartásukkal, amit gondolnak a szívükbe, azt mondják. Tehát nem lehet két szívű az ember, nem lehet tisztátalan, hanem igenis Isten azt akarja, hogy mi egyenes, tiszta, világos gondolkodású, egyenes, tiszta, jóindulatú emberek legyünk, akikben Krisztus indulata munkál. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És tényleg Isten ezt végzi, ezt a munkát. Én minden nap átélem ezt. Lehet, hogy az ember úgy van vele, mert én már sokszor úgy voltam vele, hogy nagyon szégyeltem magamat, hogy Uram, már megint arra szorulok, hogy tisztogass. Hát szégyen. De inkább szégyenkezzem, mint elmeneküljek Isten elől. Mint hogy elmeneküljek az ő tisztogató munkája elől. És hagyjam, hogy tényleg megtisztítson, tiszta szívet teremtsön bennem. Mert megteszi. És olyan jó ezt látni, ha az ember életében, hogy megteszi. Befejezésül arról szeretnék egy-két gondolatot elmondani, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ezt nem úgy kell érteni, hogy a tiszta szívű embernek majd ilyen isteni mennyei látomásai lesznek, mint ahogy azt a misztikusok gondolják. Nem így. Egészen másképp. A tiszta szívű ember látja az életében, a családja életében, a gyülekezetében, az emberiség életében Isten munkáját. Meglátja őt. Meglátja őt az igében, felismeri, hogy ez tőle van, hogy ő szólít meg. Ismeri, hogy a Biblia az Isten szava, és ezt halálosan komolyan veszi, hogy olvasom, és megszólít engem. Valami szívet melengető, de sokszor megrendítő élmény, amikor igeolvasás közben átéli az ember, hogy szólt hozzám, beszélt velem. Megmondott dolgokat nekem. Meglátom őt. Akinek nem tiszta a szíve, hiába olvassa az igét. Hát nem látja meg benne Istent. Nem látja meg benne Isten szavát. De akinek Isten megtisztította a szívét, az meglátja őt a mindennapokban. Meglátja az igében. És most főképpen Jézus Krisztus személyében. A tiszta szívű ember látja, hogy Jézus Isten. Akinek nem tiszta a szíve, testvérek, egyszerűen nem tudja elhinni, hogy Jézus Krisztus testbe költözött Isten fia. Nem tudja elhinni. Itt van a legnagyobb hit próbája annak az embernek, akit még Isten nem tisztíthatott meg, nem tudja hinni, hogy Jézus a Messiás, hogy Jézus a Krisztus, hogy valóban ő az, aki testbe költözött. Így mondja János apostol, akinek már ugye a szíve tiszta volt, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Ugye János 1 első fejezetében olvashatjuk ezt. Igen, akiknek tiszta a szívük, azok meglátják Istent. A dolgokban, a történésekben, és mindenek fölött az igében, és legfőképpen Jézus Krisztus személyében. És ez ritkán történik meg egy szempillantás alatt, ugye olvassuk, hogy Pál apostol is megvakult 3 napon keresztül, nem evett, nem ivott, nem látott, és amikor megvallotta a bűneit, és Anániás előtt, és Isten küldi Anániást, ő ráteszi a kezét, és megnyílik az apostol szeme, és attól kezdve látja a Krisztus dicsőségét, látja Jézus Krisztus személyét, mert testvérek, Istent mi emberek csak Jézus Krisztuson keresztül ismerhetjük meg. Őt adta nekünk az Isten. Azért jött ebbe a világba, hogy felismerhessük, kicsoda az Isten. A gyerekeknek mindig azt szoktam mondani, mert ők meg szokták kérdezni, de hát ki, hol az Isten? Honnan ismerhetem meg? És mindig azt mondtam, ismerd meg az Úr Jézust, és megtudod, ki az Isten, milyen az Isten. Ő így mondta, ugye, Fülöpnek, Fülöp, ennyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem. Aki engem látott, látta az atyát. Hát persze mi most nem láthatjuk őt testbe, de hitáltal, ha megtisztult a szíved, ha Isten valóban új szívet adhatott neked, akkor felismered benne a te személyes megváltódat. És ez egy csodálatos dolog. És én nekem is pontosan így történt. A megtérésem előtt pont ezzel kínlódtam, hogy Jézus Krisztus nem láttam Istennek. Látjuk a Bibliában, akik még nem ismerték fel. Ugye említettem a Simon farizeust, úgy szólította Jézust, hogy mester. És amikor Tamásnak megnyílik a szeme, leborul, és azt mondja, én Uram, én Istenem. Hát erre kell eljutni a hívő embernek, hogy leessenek a pikkelyek a szeméről, hogy a hit szemével lát az ember jól, a hit által láthatjuk meg az ő dicsőségét, hit által láthatom meg, hogy ő beszél, hogy szól hozzám, az ő igéje és szent lelke által, élő eleven kapcsolat lehet közöttünk, és az ilyen ember boldog. Mert így ismerhetem meg az Istent. Az az örök élet, hogy megismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust, és csak ő általa. Itt szoktam mondani, Jézus Isten felénk fordított arca. Ön szépen fogalmazza ezt meg, Pál apostol a 2. Korintus 4-ben azt mondja, hogy Jézus Krisztus arcán ragyog fel, Isten dicsőségének ismerete. Igen, ezért kell, hogy hagyjuk, hogy megtisztuljon a szívem, hogy a megtisztított szív, ugye ebben a gondolkodás, a látás, a hit, minden benne van, hogy akkor hitáltal felismerhetem az én Uramat, megváltómat, az én Krisztusomat. És ez maga a boldogság, tessék elhinni, ez maga a boldogság. Az Isten nélküli állapot, a boldogtalanság, az Istennel való állapot, visszakerülés a paradicsomba. Boldog állapot. Imádkozzunk. Hálát adok neked, Uram, hogy nem hagytad abba a te munkádat az én életemben, nem mondtál le rólam, nem adtad fel, hanem hosszú tűrő, irgalmas Isten vagy, és mind a mai napig munkálkodsz, a te igéddel tisztogatsz engem, szent lelked világosságával vezetsz engem, és ezért boldog lehetek veled, és ugyanígy tapasztalom drága testvéreim életében is, és te tudod, hogy sokszor mi képesek vagyunk visszaesni, engedetlenségbe zuhanni, sokszor újra besötétedik a mi szívünk, és újra könyörögnünk kell, és ismételten színed elé kell járulni, hogy tisztíts meg bennünket. Igen, mi is hadd mondjuk, Uram, azt Dáviddal együtt, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, hogy egészen eljuthassak a te megismerésedre, arra boldog látásra, hitbeli látásra, amikor láthatom a te dicsőségedet Jézus Krisztus által. Ajándékozz meg bennünket ezzel a nagy kegyelemmel. Könyörgök minden testvéremért, azokért is, akik nincsenek most itt közöttünk, könyörgök ezért a gyülekezetért. A te népedért, Uram, ebben az országban és az egész világon. Köszönjük, hogy te hűséges vagy, ha mi hűtlenkedünk is, te hű maradsz, mert te magadat nem tagadhatod meg. Ebben a hűségedben bízva reménységgel tekintünk a mi jövőnk felé. Add, hogy ebben a hitben megerősödve mi magunk is, akárcsak Dávid, tanúid lehessünk, elmondhassuk másoknak, hogyan szabadítottál meg, hogyan juttattál el a te megismerésedre. Vonj be bennünket ebbe a szolgálatba, Úr Jézus Krisztus, és vedd el a mi vonakodásunkat, vedd el a mi hitetlenkedéseinket, hanem add, hogy legyen hitünk ahhoz is, hogy bátran elmondjuk másoknak, hogy milyen nagy dolgot cselekedtél velem, velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket Krisztus Jézusban. Amen. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük. Elsősorban Istennek adunk hálát mindig, mert ő tette lehetővé ezt a találkozást, de amikor egy levelet átveszünk, akkor azt a postásnak is megköszönhetjük, hogy elhozta közénk, és így kérjük Itzéf István lelkipásztor életére továbbra is a mi Urunk gazdag áldását, és emlékül a Pátyi Református Egyházközség történetéről szóló könyvet szeretném átadni. Hogy...
Nagyon szépen köszönöm, és örültem, hogy itt lehettem, és megismerhettem a testvéreket, mert ezt a szép templomot nagyon gyakran látom, amikor erre visz az utam, és kedves lelkipásztor testvéremet is régről ismerem, különösen az édesapját is nagyon jól ismerhettem, és sok kedves emlékem van róla. Isten áldja meg az egész gyülekezetet, mindnyájukat.
Köszönjük szépen! És a záró énekül a 469. énekünknek énekeljük mind az öt rövid versét, 469. 469. ének, majd pedig a heti éneket még egyszer ismételjük át, hogy az is megmaradjon bennünk. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! kegyelmet. És mielőtt a hét énekét énekeljük, hadd emlékeztessem a testvéreket arra, hogy vasárnap, Bőjt első vasárnapja lesz, úrvacsoraosztással zárjuk ezt az evangelizációs hetünket. Akik úgy ezen a héten is elkészítették a szívüket arra, hogy Jézus Krisztust meglássák, Istent meglássák, az úrvacsora jegyekben is őt láthatjuk, aki életével, halálával, áldozatával lehetővé tette, hogy egészen közeli kapcsolatba kerüljünk ő vele. Ezért szeretettel hívogatunk mindenkit az úrasztalához, aki lélekben erre felkészült. Nem az a méltatlan, aki sok bűnt elkövetett, hiszen éppen azért járulhatunk oda, mert a bűneinket letehetjük, hanem aki nem becsüli meg az Úrnak testét és vérét. Tehát úrvacsorás istentisztelet lesz vasárnap. A heti énekünket pedig énekeljük ismét végig. Boldog, kinek a béke minden vágya.
áldás, békesség Istenre.